Szeretettel köszöntök mindenkit! Folytassuk a római levél tanulmányozását, a hetedik rész másik felét nézzük most meg, a 14. verstől egészen a rész végéig. Tehát római levél hetedik rész 14. verstől a 25. versig most ülve hallgassuk meg Isten igéjét. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Múlt héten arról hallottunk tanítást, hogy a törvény az jó, Istentől való rendelkezés az, és a törvény az addig jó, arra jó, hogy megmutassa az embernek a valóságos állapotát, bemutassa, hogy milyen is ő valójában az Istenhez képest. Azzal zártuk, hogy a törvény önmagában nem jó, vagy nem rossz, hanem egy tükör, amivel megvizsgálhatjuk az életünket. De azt is tanította nekünk az apostol, hogy a törvény nem igazít meg, illetve a törvényt nehéz megtartani, lehetetlenség a törvényt megtartani, ezért szükségünk van Jézus Krisztus Úrunk megváltására, Isten kegyelmére. A mai szakaszunk nagyon vitatott szakasz a Biblia kutatók között, és két nagy elmélet van, ahogy a magyarázzák ezt az igét. Az egyik elméletnek a hirdetői azt mondják, hogy ez a hitetlen, ám bár már barátkozó, tehát az Isten igével barátkozó embernek a jellemzése, a hetedik rész utolsó versei. A másik tábor pedig azt mondja, hogy ez a hívő embernek a belső harca, az a hívő ember, akit Isten megváltott bűnéből, újjászült szent lelke által, de még nem halt meg, tehát a földön él, ezért a teste, másik égből tudjuk, megváltásra vár, és a testéből fakadó bűnök, bűnre való hajlandóság az, ami egy törvény az ő elméjén, az ő testén belül. Egy másik törvény pedig a Szentléleknek a jelenléte, az Isten igényének a megélése. És ez a harc, ami az emberen belül dúl. Én azt gondolom, hogy az első elmélet, amit a bibliakutatók mondanak, ez egy hitetlen embernek a jellemzés, aki keresi az Istent, talán neki nem olyan erős a lelkiismerete, nem olyan erős a törvényhez való ragaszkodása, mint annak az embernek, aki ismeri az Isten igéjét, annyira ismeri, hogy a lelkiismerete tudja alkalmazni az isteni igéket, a törvényt, ezért elgondolkodik egy cselekedetén, egy szaván, egy mondatán, egy viselkedésén, hogy az helyén való-e vagy nem. Én azt gondolom, hogy egy Krisztusban megtért, újjászületett hívő ember is lehet abban az állapotban, amit Pál itt leír. Nem tudom, hogy ki mennyire volt jó nyelvtanból, én nem voltam jó nyelvtanból sose, és nekem több idő kell, hogy végig gondoljam az ilyen egyes szám, többes szám, nem tudom, hanyadik személyét. De ha megfigyeltük, akkor ez a felolvasott ige szakasz, ez végig egyes szám első szemében íródik. Tehát Pálkiről beszél, ha ő írja ezt a levelet? Tehát önmagáról, a maga tapasztalatait adja közre, mégpedig egy levél formájában, amit a római gyülekezetben olvasnak fel, sőt, az apostolok utáni korszakban a Bibliát összeállító, kanonizáló bibliatudósok a Szentlélek munkája által arra jutottak, hogy a római levél kerüljön bele az Új Szövetségbe. Így ez a vallomás, amit az apostol önmagáról elmond, inkább a bibliakutatóknak a második táborát erősíti, hogy ez egy megtért, komoly hívő embernek a belső harca. Mert aki langyos hívő, egy álkeresztény, egy képmutató, annak nincs ilyen harca. Az nem gondolkodik el, hogy ez most az Isten előtt kedvese vagy nem. Ha egy olyan ember, aki nem szánja oda az életét, az belemegy esetleg olyan helyzetekbe, ami nem megengedett az Isten előtt, de neki ez nem okoz problémát. Beszéltem dohányzó atyánk fiaival, és mondtam nekik, hogy hát testvérek, hát ti rabjai vagytok ennek a füstölgő papírdarabkának, ugye tabakkal megtöltve, hogy ti miért bagóztok? Hát mi szabadok vagyunk az Úrban. Ezek azok a típusú testvérek, akiket akár az istentisztelet után, miután elszolgálta magáét énekzenében, nagy Isten igehirdetőként is, elmegy és részegre vezeli magát, mert azt mondja, hogy erre nekem szabadságom van. Nem tudom, hogy hiteles-e az ilyen embernek a zenei vagy prózai szolgálata, az ő bizonysága. A Biblia a szabadságról úgy tanít bennünket, az én világosságom az, hogy a bűntől való szabadság, nem pedig a bűnben való szabadság, hogy én ezt megtehetem. Na, a mai igénk nagyon mély lélektani szálakat boncolgat, és én nagyon megküzdöttem ezzel a mai ige szakasszal, és azt látom, hogy kevés erről 30 percet beszélni, nagyon sokat lehetne ebből szólni, vagy mélyen vizsgálgatni. Néhány gondolatot mégis szeretnék megosztani. Dávid azt mondja az 51. Zsoltár 7-es versében, íme én vétekben születtem, és bűnben fogant engem az anyám. Pál apostol mondja szintén, Galatákhoz írt levél 5. rész 17-es verse, mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Miért akarunk jót cselekedni? Tegyük fel a kérdést magunknak. Mi egyáltalán a jó? Honnan tudom, hogy mi az, ami jó cselekedet? Előre elkészített, Isten által felkínált jó cselekedet, amit én megragadva elvégezhetem, az Isten dicsérve, magasztalva, másik ember javára. Vagy honnan tudom azt, hogy valami rossz? Honnan tudom azt, hogy ha azt megteszem, azt elkövetem, azt kibeszélem, kimondom, akkor az bűnné válik az életemben. Hadd segítsen bennünket Jakab apostol, azt mondja, senki nem mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem, mert Isten gondossága nem kísérthető. Ő maga pedig senki nem kísért, hanem mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és csábítja tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Szeretett testvéreim, ne tévelyegjetek! Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való a világosság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy teremtményeinek első zsengéje legyünk. Jakab azt mondja hasonló témakörben, más szavakkal, más szempontból megközelítve, hogy ami jó bennem, ami jó cselekedet, ami helyes beszéd, ami jó bizonyság általam bennem, az atyától van. Az felülről száll alá. Én ezt megragadva, elvéve az Úr asztaláról, hadd használjam ezt a képi megjelenítést, magamévá teszem és alkalmazom. Ami bennem rossz, az honnan jön? A kívánság, az kisoda, az én vagyok. A kísértő, az pedig lehet mondjuk az ördög, vagy valamik ördöge, démona. Ha mi találkozunk egymással, a kísértő és én, aki kívánok, az fog bűnt szülni, az fog halált nemzeni. Tehát amíg önmagamban egy kísértésem van, az még nem válik bűnné. De testvér, te a kísértésedet egyből lerázod, vagy megküzdesz vele. Vannak könnyű kísértések, amikor megrázzuk magunkat, és túl vagyunk rajta. Vannak nehéz kísértések, amikor napokig birkózunk azzal, tegyük meg, ne tegyük meg. Esetleg gondolkodunk a gonoszságon, a rosszaságon, hogy hogy tegyük meg azt a rosszat. Mondjuk, hogy valaki bosszút forral valamiért, mert becsapták, vagy hazudtak neki, vagy rosszat tettek vele. De ő tökéletes bosszút akar állni, tehát ő napokig gondolkodik azon a terven. Ez még nem született meg a bűn, mert nem áll bosszút, de gondolkodik azon. A belső ember harca. Pál apostolnak is voltak nehéz élethelyzetei, és valószínű az ő természete, az ő lelkesedése nem csak a jóra volt fogékony, hanem akár a rossz dolgokra is. Ha ismersz embereket, akik a rosszban kiválóak voltak, miután megtértek, újjászülettek, akkor a jóban lesznek kiválóak. Ha valaki a rosszat hirdette, amikor megtér, valószínű evangélista ajándékot kap az Úrtól, vagy olyan szolgálatba áll bele. Amikor Isten bennünket megváltozó kegyelme által, a természetünknek bizonyos részei megváltásra kerül, de a természetünknek vannak pozitív és negatív tulajdonságai. Az óembernek, tehát amikor valaki Isten nélkül él, és nincs Szentlélek az életébe, az ő természetének jobban előjöhetnek a negatívumai. Amikor újjászületik, akkor megerősödnek a pozitív jelenségek az életébe. Ez az ő döntése, hogy minek ad teret, minek ad lehetőséget, mennyire engedi a negatív tulajdonságait, hogy felszínre törjenek, vagy mennyire küzd azok ellen. Lehetek gyorsak a... Nem hallom. A hallása, és...
És az elmes a szólalásról. És az elmes a hallásról.
Na, aki ilyen Péter típusú, tehát Szent Péter a Bibliából, azt hogy csinálta az a fiú? Az előbb beszélt, utána gondolkodott, utána meg hallgatta. Péter szerezte engem, igaz? Úgyhogy neki meg kellett Jézus hallgatni háromszor is. Tehát látjuk azt, hogy valakinek az a nehézsége, hogy ne beszéljen. Ő az ellen küzd. Valakinek az a nehézsége, hogy végre megszólaljon. De Isten megvált bennünket, és ad szókincset, ad bátorságot a beszédre. Visszatérve Pálhoz. Két törvényt lát a testében. Az egyik törvény az a törvény, ami a testiségnek a törvénye. Hogy magyarázza ezt még jobban Pál apostol a Galatákhoz írt levélben, amikor a Szentlélek gyümölcséről beszél, hogyan fejezi be azt a tanítást, a Szentlélek gyümölcsét ugye elsorolja, mivel zárja be?
Az ilyenek ellen nincs törvény.
Igen, tehát az ilyenek ellen nincsen törvény. Előtte pedig egy nagy bűnlistát sorol fel, és ott meg elmondja, hogy a törvény pont ezek miatt van, és ott felsorol egy csomó bűnt. Tehát látjuk, hogy a törvény akkor jelentkezik az én testemben, hogyha én azokban a bűnökben vagyok. Ha nem vagyok abban a bűnben, akkor én nem viaskodok a lelkismeretemmel, nem viaskodok az Isten igéjével. Mert az nincsen rám hatással. Miért? Mert én attól a bűntől szabad vagyok. Amennyiben érint engem az a bűn, akkor azon küzdök, hogy most valljam-e meg az én bűnömet, hagyjam el a bűnömet, de akkor mit mond a sátán? Hát akkor lebuksz a testvérek előtt, hogy te mondjuk hazudtál. Hát egy lelkipásztor csak ne vallja már, hogy hazudott, mert milyen ciki, igaz? Vagy a gyereketől kérjél bocsánatot egy olyan dologért, mert te elmulasztottál valamit? Ha mondhatod azt a gyereketnek hatalmi szóval, hogy csak, vagy mert én mondom. De mondhatod azt is, hogy figyelj, kedves fiam vagy lányom, bocsánassál meg nekem, megígértem neked, igen, elfelejtettem, ezért nem csináltam meg, szeretnék tőled bocsánatot kérni. Ígérem, hogy pótolni fogom, ahogy lehetősége engedi, vagy ahogy meg tudom ezt neked csinálni. Még a könnyed? Azt mondani, hogy nem csináltam meg, mert én az anyám vagyok, és semmi között hozzá ezt megkérdezni, vagy azt mondani, hogy igen, elfelejtettem, bocsánassál meg nekem. Ez egy harc bennünk, testvérek. Ki mi ellen harcol? A törvény ellen harcol, hogy ezt az igét nem akarom megélni, mert ez engem korlátoz. Hát hadd cigarettázzak már, hát nehogy engem korlátozzon, egy igeres. Vagy küzdök magammal, hogy ezt ajánlja az ige, ezt kívánja tőlem, de hát én ezt még nem akarom megtenni, vagy nem tudom megtenni, vagy szeretném megtenni, de még nem értem el. Azt mondja Pál, gyönyörködöm az Isten törvényében. Tudunk-e gyönyörködni az Isten törvényében? Tudunk. Hát hogy ne tudnám? Hú, milyen jó prédikáció volt. Jaj, de szép ének volt. Egy bibliai igevers van megzenésítve. És mi történik hétfőn, vagy kedden, vagy pénteken, vagy bármikor? Azt látjuk, hogy amit énekeltünk, amit megvallottunk imában, énekben, vagy amiről pont én prédikálok, abban én elbuktam. Abban nekem kihívásaim vannak, hogy amiről szólt az ige hirdetésem, a bizonyságtételem, én kerültem abba a döntési helyzetbe, hogy kiderül, hogy én azt csak tanítom, vagy meg tudom-e élni. Hát Péter lépjen ki a vízre, a hajóból. És Isten engem belehoz egy ilyen döntéskényszerbe, hogy akkor én is lépjek ki a hajóból a vízre. Akkor már egy harc indul el bennem, hogy hát gyönyörködök ebbe a szép történetbe, az Isten igényébe, vagy én is meg tudom azt tenni. Bár nehéz kilépni úgy a tengerre, hogy háborog, meg úgy, hogy ez egy nem normális dolog, hogy Jézus jár a vizen, és tőlem is azt kéri. Ez is egy harc. Amikor Isten kér tőlem valamit, és én még nem merem, de nincs rá hitem, hogy megtegyem. De tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelem törvénye ellen, és fogja egy a bűn tagjaimban levő törvényével. A Róma 1-hez, ha visszalapozunk, pár héttel ezelőtt olvastuk ezeket az igéket. Azt olvastuk az 1.28-ban például, és mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Amikor csak gyönyörködök a törvényben, mit mond az ige? Ne csak hallgatói legyetek, hanem az igének a tevékeny megvalósítói. Tehát éljétek meg, amit hallgattok. Tegyétek meg, amiben gyönyörködtök. Ne csak hallgassátok azt, ne csak olvassátok azt, hanem éljétek meg. Azzal nem dicsőítjük az Istent, hogy csak hallgatjuk az ő igéjét, vagy csak olvassuk a Bibliát. Az Istent azzal dicsőítjük, hogy megtesszük az ő parancsát, amit kér tőlünk. És látjuk azt is, hogy az is egy harc az emberen belül, ha valaki a törvényt megteszi, és ehhez kezdi kötni az ő üdvösségét. És azon gondolkodik, hogy ha ő ezt meg ezt nem teszi meg, vagy nem éli meg, akkor az Isten szeretete felé gyengül. Az Isten hűsége felé megszűnik. Az Isten kegyelme nem árad ki többé rá. Van ilyen kísértésed, amikor a sátán azt mondja a füledbe, hogy na ezt már neked az Úr nem bocsátja meg. Te eddig hűtlen voltál, te eddig csaltad az Istent, te eddig megloptad az Istent. Hát pont most akarsz jó útra térni? Van ilyen kísértésünk? Szokott lenni? Mert ha szokott, nem baj. Ezt is engedjétek el. Valljátok meg, tegyétek le. És higgyetek inkább az igének. Mert amikor a bennünk lakó törvénynek, ami a testünkből fakad, és a bűn a gyökere, arra hallgatunk, akkor az nem emelni fog bennünket Krisztushoz, hanem elválaszt tőle. Kirekeszt a kegyelemből. Eltaszít bennünket onnan. Miért? Mert azt akarja a sátán, hogy te meghalljál. A görög szövegben kijön, hogy a test bűne nem az a testi bűn, amit mi annak gondolunk, hanem a testiség bűne. Az, ami az embernek, az óembere, az evilági dolgok. Emlékezzünk vissza az első szavunkra, talán tagadó szó volt. Emlékezz vissza a gyereked, az unokád első szavára, talán tagadás volt az első reakciója, mint az engedelmesség. Azt mondja Dávid, én vétekben születtem, bűnben fogant az anyám a méhében. Tehát az a természetünk, az emberi természetünk, hogy bűnösök vagyunk. Hazudunk, ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, mondja János apostol, igaz? Hazug az az ember, aki azt mondja, hogy bűntelen. Igaz? De kétféle bűnös van. Egyik, aki a bűnében van, meg volt is a bűnében, és a bűnében fog meghalni. És van a másik ember, aki a bűnében volt, mert úgy született, ő is követett el bűnöket, de megtért, újjászületett, és elhagyta a bűnös gondolkodást, elhagyta a bűnös életet, és Istennek szánta az életét. Később kibontja ezt Pál, jövő héten látjuk a 8. rész elejét, vagy a 12. rész elejét, például azt mondja az ige, hogy szálljátok oda a ti testeteket. Hát a lelkünket kell oda szállni az Úrnak, testvérek? Hát ki az, aki nem szeret énekelni az Úrnak? Ki az, aki nem szeret imádkozni? Ki az, aki nem szeret igét hallgatni? Hát ez egy jó érzés gyülekezetbe jönni. Ez a lelki része a kereszténységnek. Ki az, aki azt mondja, hogy nem jók a szellemi dolgok, amikor érzi Istent a szellemébe, kijelentést kap az ige által. Ezek is jó dolgok. De 5 óra, akkor jó felkelni, mielőtt felkel a család, hogy csendességet tartsál. Hát, az már nem jó. Mert az ember fáradt, akkor mit kell megtagadjon? A lelkét? A szellemét? Nem, a testét. Hányan szoktuk pofozni reggel a vekkert? Vagy amikor valaki szolgálatra hív, és te azt mondod, hogy egész héten dolgoztam, egész héten fáradoztam. Hát most hadd üljek már bogáson a termelvízbe egy órát legalább, vagy másfelet, vagy 2-3-4-5-5. Ne gyere, szolgáljál, mert szükség van rád. Mit kell neki megtagadni? A testét. És mi az, ami a kísértésedben előbb megjelenik? Nem az, hogy rossz az Urat szolgálni. Nem az, hogy nincs kijelentés, vagy nincs Isten. Hát a hívő embernek ilyet nem mond az ördög, hanem az óemberi természetét kezdi el ébrezgetni. Jézus mivel kísértik az őt gúnyolók, amikor keresztre van feszítve? Többféle kísértést is mondanak Jézusnak. Szálljanak keresztről. Miért szálljanak keresztről?
Hogy hiszünk akkor benned.
Akkor hiszünk benned, ha leszállsz a keresztről. Van egy ilyen is. Ha valóban Isten fia vagy, akkor az neked semmi. Akkor leszállsz a keresztről. Mondtak valamit az orvosságról is. Másokat ugye meggyógyított. Magán miért nem segít, ugye? Van-e esetleg olyan, amikor a szolgálatodban valaki áldást nyert, és te abban a dologban még küzdesz, abban a dologban újra és újra esetleg elbuksz? Mert az ő természete másabb, mint a te természeted, és ő egy bizonyságtétel, egy imádság után abból megszabadult, te pedig évek óta küzdesz vele. Pál másik helyen azt mondja, hogy ő nem ítéli el magát. Majd Isten ítélkezik fölötte. Nekünk is ezt kell alkalmazni, hogy ne ítéljük el magunkat, mert akkor a mi harcunk az állandósul. És a bűnre, a törvényre kezdünk el koncentrálni, ahelyett, hogy arra figyelnénk, amit a Szentlélek mond, hogy tegyünk meg. Ha valaki elkezdi kutatni a Bibliába, hogy mi a bűn, előbb-utóbb azokat a bűnöket nagyobb eséllyel elkövetheti, mint az, aki azt keresi a Bibliából Istennek, mi az akarata az ő életében. Felismeri, kap egy elhívást, elindul azon az úton. De a Szentlélek nem engedi, hogy ő hiteltelen maradjon, ezért felhívja, hogy te fogsz nekem szolgálni, te ebben és ebben még neked változni kell. Térjél meg, hogy újra szolgálatomba állhass, mondja az Úr az egyik profétájának. Vagy ott van Ézsaiás, aki kapja az Úrtól az elhívást, és mit mond? Tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakok. Mivel tisztítja meg Isten az ő beszédét? Vesz a tűzből egy parazsat, egy széndarabot, egy fadarabot, amivel megtisztítja Ézsaiásnak a száját. Istennek az igéje, Istennek a beszéde az, ami bennünket tisztává tesz. Nem a mi erőlködésünk az, ami legyőzi az óemberünket. Ahogy olvastuk itt Jakabnál, a 17-es versben, hogy az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy teremtményeinek első zsengéje legyünk. Az igazság igéje által. Amikor belső harcod van, testvér, akkor ne arra nézz, hogy mit kellett volna tenni. Ne arra nézz, hogy te mi az, amiben már elbuktál, hanem arra nézz, amit az Isten igéje neked elkezd mondani abban a helyzetben. És elkezd téged bátorítani, vagy elkezd téged megállítani, hogy rossz úton vagy, rosszat gondolsz magadról. Vagy éppen túl sok jót gondolsz magadról. Ilyen is van, amikor valaki túl pozícionálja magát. Azt mondja, hogy nekem nincs harcom. Nekem nincs kísértésem. Ez nekem nem kihívás. Eltelik valamennyi idő, és azt látod, hogy ő abban a bűnben bukott el. Amire mi esetleg fejtük a figyelmét, hogy az veszélyforrás lehet rá. Testvérek, a hívő élet az nem veszélytelen. Az Istennek odaszánt élet, az kihívásokkal van teli. Ha benned nincs kihívás, ha nincs kísértés, ha nincs lehetőség arra, hogy te küzdj magad ellen, akkor talán rossz úton vagy. Mert vagy az ördöggel szembe lehet elhelyezkedni, vagy az ördöggel együtt lehet haladni, de akivel együtt haladsz, azzal nem állsz konfliktusba. Akivel szembe jössz, az állsz konfliktusba. Ez is néha egy ilyen teszt, hogy a mi életünk az hogy áll, hol áll. Nehéz ez a helyzet, nehéz ez a viaskodás. És Pál fel is teszi a nagy kérdést, hogy ki segíthet rajtam. Én rajtam nyomorult emberem. Mert ismerem most már az igét, a törvényt, szeretnék annak megfelelni, de mégsem tudok, akkor bánt a lelkiismeret, vagy éppen bűn nem követtem el, csak rájövök, hogy jobban is tehettem volna, akkor meg amiatt bánt a lelkiismeret. Ez egy nyomorult állapot, azt mondja Pál. Ó, én nyomorult ember, ki szabadíthat meg engem? És felkiált, hogy csak Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az, aki ad feloldozást a mi viaskodásainkból, a mi harcainkból. Talán mondtam én már ezt itt, de ide illik, ezért szeretném elmondani, hogy tagja voltam annak az ócsároló csoportnak, akik bántottunk egy fiatal embert azért, mert ő nem ismerte úgy a Bibliát, mint mi annyi évesen. Ő világi háttérből került a gyülekezetbe, a bátyja, mellesül féltestvére az, aki megtért, és hozta a kisöcsét a gyülekezetbe. Ő ment a felnőtt Biblia körre, tehát a ima közösségre, az öcsét pedig hozta a Biblia körre, vasárnapi iskolába. És ennek a fiúnak komoly kérdései voltak a Bibliával kapcsolatosan, amit mi már addigra rég tudtunk. Nagyon tanították nekünk, mi is olvastuk, meg láttuk ezt filmben. Tehát mi már nagyon okosak voltunk Bibliából, ő meg tele volt kérdésekkel. És mi kinevettük, hogy te nem tudod, mi az, hogy arkangyal. Hát már 14 évesek vagyunk, hogy ezt már rég kéne tudni. Tehát mi bántottuk minden egyes kérdésnél. És a fiú egyszer megunt bennünket, és azt mondta, hogy ti nem akartok engem befogadni, ti mindenért piszkáltok engem, én többet ide nem jövök. Hát hallottunk már ilyet, de ő tényleg nem jött többet. Nem jött második héten, harmadik héten, megijedtünk, hogy ő ezt komolyan gondolja. És az Úr kegyelme az, hogy ő megtért egy másik gyülekezeten keresztül, beépült abban a gyülekezetben, annak építő tagja lett, közben elvégezte az orvosi egyetemet, Debrecenben dolgozik, és szolgálja az Urat családjával, ő is azóta megházasodott, együttősök vagyunk. De amikor én megtértem, akkor ennek a történetnek már 4-5 éve, tehát 4-5 éve történt ez az esemény. Én már ugye is felejtettem. Nem is tartottam ezt bűnnek annak idején. De amikor megtértem, és én elkezdtem szolgálni emberek felé, és én tanítottam arról, hogy hogyan kell embereket befogadni a többi fiatalnak, a Szentlélek eszembe juttatta ezt az esetet. Nem tudtam mit tenni, én is elkezdtem magamba harcolni, hogy de hát én mai fejemmel ezt már nem csinálnám meg. Én ma ezt már nem követném el, hát pont ezzel nem beszélek, hogy ne így viselkedjenek az emberek. És nagyon nyomorultan éreztem magamat. És az volt a Szentléleknek az igéje felém, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. Aztán bejött nekem egy másik ige, amikor Jézus mondja, hogy menj el és többet ne vétkezzél. Többet ezt a bűn ne kövesd el. És összeraktam ezt a kettőt, és rájöttem, hogy Isten nekem ezt nem számítja be bűnnek, de azt is elvégezte bennem az Úr, hogy én az Andis megsértettem ezzel. Többek között én is. Én nem mentem oda a többiekhez, hogy menjünk oda csoportosan bocsánatot kérni, mert sajnos a többiek még nem lettek hívők, nem tértek meg, nem lettek a gyülekezetnek tagjai. Én sokat kerestem őt Debrecenbe, nem ismertem a telefonszámát, e-mail címét, akkor még ilyenek nem voltak. De valahogy megtaláltam egy keresztény rendezvényen, és nem is tudtam, hogy ő hívő lett. Amikor találkoztunk, nagyon örültem neki, és félrehívtam, elmondtam, hogy miért akarok vele erről beszélni. Hát valami emléke volt erről, de már indulat, harag, sértődöttség benne nem volt, ő ezt már levetkőzte addigra, de jól esett neki, hogy megkerestem. Testvérek, vannak ilyen események, amikor Isten azt mondja, hogy én már nem tartom ezt neked számon, ezt nem tekintem bűnnek, de azt rendeznünk kell azzal, aki ellen vétkeztünk. Akár tudatosan, akarva, vagy éppen akaratlanul, öntudatlan állapotban. Ha a Szentlélek eszünkbe jut a dolgokat, akkor ne engedjük, hogy nyomorult emberként éljük tovább az életünket, hanem ha van rá mód, van rá lehetőség, azt rendezzük. És olyan dolgok, amiket már nem tudunk változtatni. Mert az illető már meghalt, az illető nem igényli azt a bizonyos dolgot, vagy mi nem vagyunk arra képesek, akkor ezeket is bocsássuk meg magunknak. Halljátok azokat a mondatokat, amikor emberek azt mondják, hogy ezt még magamnak sem bocsátom meg. Hát a mi atyánkban azt mondjuk, hogy ahogyan mi megbocsátunk, az Isten is úgy bocsát meg. Hát akkor magam miatt nem bocsát meg nekem az Isten? Hát ez rám nézve is igaz. Magamnak is meg kell tudni bocsátani. Magamat is engedni kell, hogy Isten feloldozzon a bűneim alól. Amit magam ellen követtem el, vagy mások ellen követtem el. Engedjétek, hogy Isten feloldozzon benneteket. Így is van újból és újból annyi kihívás, annyi nyomorúság, ami terhel bennünket. Ha Jézus megbocsátott minden bűnért, ha Jézus vére elég, ahogy délelőtt volt az úrvacsorai közösség igéjében, hogy most már nem tesz szerint ismerünk embereket, mert ez milyen törvény? Két törvény van, egy törvény, ami tesz szerinti, meg van egy törvény, amit a Szentlélek ad. Az Isten igéje. Tehát ha mi már nem ismerjük egymást tesz szerint, hanem lélek szerint, mert a régi az elmúlt, és íme újjáteremtette mindent, akkor magunkat is így tekintsük. Pál apostol, hogy mondja, ó, én nyomorult ember. Ő magáról beszél. Ha egy apostolnak van ilyen kihívása, ilyen vívódása, akkor fogadd el, hogy neked is van. Ez nem azt jelenti, hogy nyugodtan kövessük el a bűnt, vagy éljünk úgy, ahogy eddig, hanem azt jelenti, hogy ez egy normális állapot. Ez egy normális lelki folyamat a hívő ember életében is. A nem normális állapot az, hogyha a Róma 8-tól, amit olvasunk majd jövő héten, de otthon olvassátok el vacsorához az igéket, ha az nem következik be, akkor megmaradtál a Róma 7-ben. Akkor nyomorult ember maradtál. Akkor csak vívódsz magadban. Az Isten igéje, meg a lelkiismeretet között. Az elbukott, az elszalasztott lehetőségek, és az előre elkészített jó cselekedetek között. Jézus mindig előre ment, és azt mondta, hogy kövess engem, gyere utánam, hagyd el, hagyd ott, és gyere én utánam. Te neked is követni kell az Urat. És ami jó dolog volt, vagy ami rossz dolog volt, azt is hátad mögé kell vetni. Pál apostol meg is fogalmazza ezt a filozófiát, hogy ami elmúlt, ezt a hátam mögé vetem, és hogyan tekintek rá? Kárnak és szemétnek. És ott nincs pozitív vagy negatív előjel, ő akár a jó dolgokat is úgy a hátam mögé veti, mintha szemét lenne. Miért? Hogy tudjon előre menni. Lehet, hogy Egerben még nem gondolkodnak így a testvérek, mert viszonylag még sokan vagyunk, hogy régen jobb volt, régen többen voltunk, régen ez jó volt, az jó volt. Mert hogyha így hangoljuk a lelkünket, a gondolatainkat, akkor mire nem tudunk éppen figyelni, ami most van? Vagy amit az Isten holnap akar velem elvégezni? Vessük a hátunk mögé azt, ami már elmúlt. Ézsaiás azt mondja, hogy ne a régi dolgokon, hogy mondja, tűnődjetek. Ha úgy szokott valaki tűnődni, ül, azt néz maga elő, azt így gondolkodik. Nosztalgiázik, romantikázik. Hanem vegyük el az újat. Ahogy az ige mondta, ami Istentől alászáll, azt vegyük el, azt cselekedjük meg. Az Úr áldjon meg bennünket, hogy ne csak ige hallgatók, hanem az igét cselekvők legyünk. Az Úr áldjon meg bennünket abba, hogy ne nyomorultan érezzük magunkat, hanem felismerve nyomorult állapotunkat, újból megyünk Krisztusunk elé, megváltunk elé, és kérjük az ő szabadítását az életünk minden egyes területére. Amen.